Én két címet is adtam ennek a mai igehirdetésnek, vagy a mai tanításnak. Az egyik az elég rövid, a másik meg nagyon csúnya, legalábbis magyarul. Nem tudom, hogy vannak-e itt magyar tanárok, hát elég magyartalan, de remélem, hogy lényegre törő. Az első címe az, hogy csak azt. Nem tudom, hogy mi jut eszetekbe, hogyha a Bibliára gondoltok, és a keresztény életre gondoltok, hogy mire lehet azt mondani, hogy csak azt. Ugye ezt a szót sokféleképpen érthetjük. De a helyzet az, hogy talán mindannyian hajlamosak vagyunk időnként túlbonyolítani az életet. És hát a keresztények ebből a szempontból elég hátrányos helyzetűek egyébként, mert hogy nekünk sok dolog van, ami még jobban bonyolítja az életet, mint az átlag embereknek, amilyen az élete. Ugye mi nem követhetjük a vágyainkat, azt nem szabad, nem hallgathatunk az érzelmeinkre, az érzéseinkre, az se szabad. Nem vehetjük figyelembe csak a saját érdekeinket, hát az se illik egy keresztényhez. Szóval vannak ilyen sokféle ilyen irányelv, szabály, alapelv, meg mindenféle, amit vagy mi találunk ki, vagy mások találnak ki nekünk, de bonyolítja az életet rendesen. Szóval, hogy mindennek így megfelelni, figyelembe venni. Szóval megfogalmazunk egy csomó elvárást, ettől rosszabb, amikor megfogalmazunk egy csomó elvárást másoknak, ettől még rosszabb, amikor mások fogalmaznak meg nekünk egy csomó elvárást, és ugye ezek összeállnak egy nagy rendszerre, aztán tényleg annyira túl komplikálja az életet, hogy már se tudjuk, hogy merre van az előre, meg merre van a hátra. Ilyenkor jól jön, ha tudunk egy kicsit egyszerűsíteni. Hogyha találunk valamit, ami a lényeg, és ez a másik címe a mai igehirdetésnek, hogy az életben az a lényeg, hogy a lényeg legyen a lényeg. Na nem túl szépen hangzik, de talán megragadható vele a veleje ennek az igének, amiről beszélni fogunk. Tehát, hogy az életben az a lényeg, hogy a lényeg legyen a lényeg. És akkor hadd kezdjem ezzel a kérdéssel, vagy egy kérdés formájában, hogy most hogy vagy ezzel? A lényeg a lényeg a mindennapok során. Ez az ige arra hív, hogy Isten hadd fésüljön át bennünket, hadd nézzen bele a szívünkbe, és simítson ki dolgokat, esetleg egyszerűsítsen le dolgokat. Régen, amikor a hajózást még nem a GPS műholdak vezérelték, akkor a hajósok néhány éjszakánként például csak néhány jelre figyeltek, hogy ne tévedjenek el. Igazság szerint az égboltot figyelve nagyjából egy dologra figyeltek, a hajnal csillagra, és ahhoz képest elég sok mindent be tudtak tájolni. Egy laikus utazó, ha fölnézett az égboltra egy hajós kapitány mellett, állítólag a szakirodalom szerint olyan 2-3 ezer csillagot láthatunk, ahol nem nagy a fényszennyezettség és sok a látási viszonyok a fényerő miatt, ami eljut hozzánk. Rengeteg információ, esetleg egy csillagász éjszakákon át meséltett volna neki, hogy melyik, micsoda, hol van, mit lehet tudni róla, miért érdekes, stb. De elveszett ebben a sok-sok mindenben. Nem nagyon tudott volna mit kezdeni. Látta ugyanazt, mint egy kapitány. De egy kapitány, ha fölnézett az égboltra, a sok-sok csillag között, a 2-3 ezer csillag között megtalált azt az egyet, amire figyelnie kellett, ami miatt a hajót be tudta vezetni a kikötőbe, mindegy, hogy egy jól ismert környezetben hajózott, vagy esetleg ismeretlen vizeken hajózott, mert volt egy olyan tájékozódási pontja, amit figyelembe véve tudta, hogy merre van az előre, és merre a hátra, merre tart a hajó, merre tart a közös életük. Na az életünk is hasonlít ehhez, vannak időszakok, amikor túl bonyolultnak tűnik az élet. Annyi kérdés merül föl, annyi olyan dologgal találkozunk, ami mellett nem tudunk elmenni, amit figyelembe kell venni. Talán annyi olyan dolog van, amiben meg tapasztalatlanok vagyunk, nem tudjuk még, hogy mit is kezdjünk vele, és ott van, és zavarba vagyunk az élettel. És hát mi keresztények, ahogy mondtam, sajnos hajlamosak vagyunk arra, minden megvan ahhoz, hogy oda jussunk, hogy túl komplikáljuk, és jól összezavarodunk mi magunk, hogy mit is kellene csinálni. Jól jön ilyenkor, hogyha van egy tájékozódási pont. Jól jön ilyenkor, hogyha azt tudjuk mondani, hogy oké, ez most túl sok, ezt most én nem tudom átlátni, de tudom, hogy mi a lényeg. Tudom, mi az, amire figyelve el fogok igazodni, ki fogok találni ebből az útvesztőből, meg fogom találni azt, hogy merre kell mennem, és nem fogok mellé menni, nem fog cél téveszteni. Na, a hosszabb cím az ugye ehhez kapcsolódik. hogy a lényeg, legyen a lényeg. És néha erről kell gondolkodnunk, kell beszélni. Na az az ige, ami alapján szeretnék beszélni, és az a fickó, aki nagyon megszerettem, aki mondtam, hogy nagyon bírom, ez a Mikeás próféta, és ott találjuk ezt a Mikeás próféta könyvének a 6. részében, úgyhogy a mobilokat oda lehet hüvelykújjazni, illetve aki még a papír alapunál tart, az odalapozhat. Mikeás próféta könyve 6. rész, 8. vers. Azt olvassuk itt, hogy ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt. És figyeljetek, tehát Isten megmondta, hogy mit kíván, csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy van az az ígéreted, hogy amikor mi összegyűlünk, és számítunk rád, várunk rád, te ott leszel közöttünk. Erre van szükségünk, hogy veled találkozzunk. Köszönjük, hogy már az énekeken keresztül megszólítottál, hogy talán valakinek már az üzenet volt, hogy Laura valamit végzett hűségesen, és valahova elvezetett másokat, és hogy Dávid ezt folytatni fogja. Már az üzenet értékű volt, hogy a múlt héten valakit megszólítottál, és egy új irányt adtál az életének. Annyi mindenből már közel jöttél hozzánk, de azt szeretnénk, hogy most ebből az igéből is gyere közel hozzánk. Jó tudni, hogy napra kész vagy belőlünk, tudod, hogy mire van szükségünk, és szükségünk van nekünk rád, hogy meghalljunk téged. És ezt a csodán csak te tudod véghez vinni a te szent lelked által. Kérjük, hogy tedd meg. Amen. Szeretnék néhány dolgot mondani a hátteréről is ennek az igének, mielőtt kibontanám azt, hogy mi is ez a csak az, vagy mi ez a lényeg, amiről itt ebben az igében szó van, hogy lássuk ennek az embernek is, hogy ez egy húsvér ember, és hogy ebben a világban élt valamikor, és ebben a világban küzdötte meg a küzdelmeit, harcolta meg a harcait. Szóval röviden Mikeásról és a koráról. Nekem egy nagyon szimpatikus fickónak tűnik ő. Nem sok mindent tudhatunk róla, talán ezért. Tehát én is általában azoknak elég szimpatikus vagyok, aki keveset tud rólam. Aztán Peti szokta mondani, hogy na már megint itt vagy, mikor meglátod, hogy már túl sokat tud rólam. Na, a Mikeásról nem sok mindent tudunk, de néhány dolgot azért tudunk. Például tudjuk a nevét, hogyha az első fejezet első része az odalapoztok, ott néhány ilyen adat van benne. Azt olvassuk, hogy ez volt az új Úr igéje, amely a Mór eseti Mikeáshoz szólt, Jótámnak, Akháznak és Ezékiásnak, Júda királynak az idejében. Ezt látta Samáriáról és Jeruzsálemből. Szóval tudjuk a nevét. A neve azt jelenti, hogy kicsoda olyan, mint Isten. Ebből nagyjából annyit sejthetünk, hogy a szülei azok komoly istenfélő emberek lehettek, és hogy volt egyfajta kép a szívükben Istenről. És valahol ez megjelent a névválasztásban is, és egy ilyen nevet adtak ennek a fiúnak, ami őt az egész élete során elkísérte, és sokszor eszébe jutott, amikor valamilyen helyzetbe belekerült, hogy kicsoda olyan, mint Isten. Engem így hívnak, ez a nevem, ez az örökségem, amit a szüleimtől megkaptam. Hogy nézek föl Istenre, hogy kicsoda olyan, mint Isten. Tehát egy ilyen családban nőhetett fel. Bizonyára nem tudták a szülei egyébként, hogy egy profétát nevelgetnek. Ti se tudjátok, akiknek kisgyermeketek van, hogy mi lesz belőle. Az ember néha fogja a fejét, hogy mi lesz ebből a gyerekből, és mindig lesz belőle valami. Ezt látjuk. Szóval nem tudhatták a szülei, nem tudták, mire készítik, de mégis ennek a férfinek az életében egy ilyen nagyon komoly örökség ott volt. És hát én azt kell, hogy mondjam most csak ez egy kis zárójel, hogy én nagyon örülnék annak, hogyha a gyermekeim mikor felnőttek lesznek, és küzdik majd az életükben a küzdelmeket, akkor egy ilyen örökség ott lenne a tarsolyukban, hogy emlékeznének rá. Nem tudom, mi lesz a szakmájuk, milyen címeik lesznek, mennyi lesz a jövedelmük. Egy csomó minden nem tudok. És talán nem is annyira fontos, mint ez. És gondoljatok rá, sokatoknak van itt kisgyermeketek, meg nagyobb gyermeketek, hogy ez egy nagyon fontos örökség. Ez a férfi bírt egy ilyen örökséget. Az volt a neve, hogy kicsoda olyan, mint Isten. Tudjuk azt is, hogy hova valósi volt. Mór esetből származott, ez egy kis falu Jeruzsálemtől délnyugatra, olyan 35 kilométerre. Ha olvassuk a proféciáit, ezt a könyvet, ami összefoglalja az ő munkásságát, akkor viszont azt látjuk, hogy ő onnan származott ugyan, de Jeruzsálemben, a fővárosban szolgált, ott élt, ott dolgozott. És hát olvasva a beszédeit, a proféciáit, lehet látni, hogy ez egy ízig-vérig vidéki ember volt. Hihetetlen ki volt akadva a rongyrázásra, ami Jeruzsálembe akkor ment, meg arra nagyzolásra, amit az ott lévő előkelők csináltak, meg a vezetőknek a magatartására. Érzékeny volt a vidéki szegény rétegeknek a sorsára, többször beszélt a városi elitnek, a vezetésnek, legyen az politikai vagy vallási vezetés, a bűneiről, ahogy ezekkel az emberekkel bántak. A koráról azt lehet tudni, tehát arról a korról, amiben ez az ember szolgált, hogy több szempontból hasonlít a miénkre. Itt most lehet kicsit szundikálni, akit ilyen dolgok nem érdekelnek, mert majd utána rátérek a személyesebb kérdésekre, de nagyon izgalmas. Azt olvassuk, hogy három királyt is kiszolgált. Ugye Jótám, Áház és Ezékiás idejében volt proféta, és kortársa volt Hóseásnak és Ézsaiás profétáknak. Tehát nem akármilyen időszakban élt az ember, nagyon sok mindent látott. Ez a 7. századnak a vége, és a 8. századnak a közepéig szolgált. Egy olyan korszak volt, amikor a világ egy ilyen érdekes hárompólusú világ volt. Volt Egyiptom, ami egy ilyen régen, a régi dicsőségéből élő, de már azért eléggé leáldozóban lévő politikai hatalom, egy birodalom volt. Picit olyan, mint a volt szovjet birodalomnak a maradványa Oroszország, hogy hát valamikor tudjuk, hogy nagyon veszélyes volt, még nem verték ki az összes fogát, szóval tud harapni, vigyázni kell rá, de már azért nincs meg az a régi ereje, mint ami volt valamikor. A másik oldalon volt egy ilyen nagyon feljövőben lévő, sőt, hát már nagyon megerősedett birodalom, az asszír birodalom, ami viszont eléggé kiterjedten azt a régiót uralta, nagyon sok ország volt a vazulusa, az északi királyság is, meg a déli királyság is, ugye ő a déliben szolgált, Jeruzsálemben, és hát ezek a mindenféle kis államocskák, ezek ilyen érdekes hintapolitikát folytattak. Néha dörgölöztek Egyiptomhoz, ugye akkor voltak ők ilyen asszír szkeptikusok, mint az euroszkeptikusok mostanában, vagy az európai szkeptikusok mostanában. Néha meg nyalták a talpát, ahogy kell. Tehát tök olyan, mint ma. Teljesen úgy működött. Kézzel fogható volt ebben az időszakban a növekedés. A gazdagoknak a gazdagsága növekedett, a szegényeknek meg a szegénysége növekedett. Tök, mint Magyarország ma. Teljesen, mi is növekszünk ezerre, jobban teljesítünk, attól függ, hogy ki nézi, és hogy honnan nézi. A vezetők nem nagyon törődtek a közjóval. Amit ír ez az ember, hogyha megnézitek a második fejezetet, a harmadik fejezetet, hogy hogyan írja le az állapotokat, akkor azt lehet tudni, hogy akiket Isten azért tett a nép élére, hogy a közjót munkálják, az embereknek a jólétét vigyék előre, hogy Isten megállhassa azt a rendet, amit ő megálmodott erről a népről, azok nem nagyon törődtek ezzel. A vezetők nyomorgatták az egyszerű lakosságot, a bírák azok hamis ítéleteket hoztak kenőpénzért, a proféták meg mindig azt mondták, amit éppen megfizettek nekik. Ez egy ilyen időszak volt. Tehát a korrupció az nagyon elterjedt volt, elég a harmadik fejezetet elolvasnatok róla. Mikeás korában forrongott a világ. A politikai irányváltások, azok hetente követték egymást, vagy évente. Egyszer Asszíria ellen voltunk, egyszer Asszíria mellett voltunk, egyszer Egyiptomban bíztunk, egyszer meg a mi koalíciónkban bíztunk. Ebben a hinta politikában állandó volt a politikai irányváltás, és szegény emberek azt tudták, hogy most hova megyünk, kivel vagyunk, mit is akarunk. Kicsit olyan, mint ma. Samária el is esett 722-ben miatt, azt mondták az asszírok, hogy na ebből elég volt, ezt rendbe tesszük, és elfoglalták az északi királyságot, és Samária elesett. Mikás ebben a korban szenvedélyesen szerette Istent, és szerette a saját népét, a hazáját. És ezzel a szenvedélyes szeretettel mondta ki azokat a dolgokat, amiket ki kellett mondania bátran. Képviselte és élte azt, amit Isten neki mondott, bátran. Szükség volt erre a bátorságra, mert ugye ez volt a szakmája a szegénynek, hogy proféta volt, anélkül elég nehéz lett volna ezt csinálni. Hát ez volt a dolga. Mindezt azért mondom el, hogy lássuk, hogy Mikás az nem egy steril környezetben, egy inkubátorban volt egy nagyszerű embere Istennek. Ugyanolyan nehéz időkben állt helyt, mint ami ma is a világban tetten érhető, ami ebben a világban látszik. És nem volt hiába való mindez, mert olvasunk róla, hogy Ezékiás király az ő és Ézsaiás hatására egy elég komoly társadalmi reformot hajtott végre, egy politikai, társadalmi és vallási reformot hajtott végre, és megpróbált az országot visszafordítani Istenhez. Hogy ne a Szíriára, ne Egyiptomra, ne a szövetségesekre, hanem Istenre, az igazi szövetségesre tekintsen újra a nép. És hát ez legalábbis időszakosan föltartóztatta azt az ítéletet, ami már egyébként, amit Isten a mennyben kimondott a népéről. Átmenetileg éveket nyertek Izraelnek ezzel. Tehát azt mondtam, hogy ez az ige segít szem előtt tartanunk azt, hogy amikor az élet túl komplikált, sok minden változik, nehezen átlátható, olyan dolgok jönnek, amikkel nem vagyunk annyira tisztában, amikor azok, akiknek valami a dolga lenne, nem végzik azt rendesen, amikor nem tudjuk, hogy mi lenne a jó megoldás, mit csináljunk, akkor ez az ige segít eligazodni. Egy friss élmény, a Balázs fiam vezet, vezetni tanul, odaért, hogy levizsgázom. Jön haza, és azt mondja, hogy apa, az oktató beszélgetett velem, és azt mondta, hogy hát tudja, hogy ki lesz a vizsgabiztos, és ez ilyen pénzes vizsgabiztos. És azt mondta, hogy ha vizsgára hoz 30 ezer forintot, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy át fog menni. És akkor hát mondom neki, és akkor mi van? Mit gondolsz? És akkor hát látszott, hogy kínlódik ez az egésszel. És akkor azt mondja, hogy hát azon gondolkodom, hogyha Isten megsegít engem, én valamikor egyszer egy vezető leszek egy cégnél. Nem vagyok benne biztos, hogy most el kellene kezdenem ezen az úton járni. Eltelik egy nap, beszélgettünk újra, mondja, hogy hát a helyzet az viszont, hogy mindenki így csinálja. Egy csomó barátom mondta, hogy hát így ment át. Így is úgy is bele fog kerülni 30 ezer forintot, mert nem fizetjük ki, akkor meg fog húzni, akkor plusz órákat kell venni, megint vizsgadíjat kell fizetni, megint ugyanott tartunk. És egy csomó időm is elmegy rá. Most akkor mit csináljak? Hát, ugye, bonyolult az élet. Mit döntsek? Kell néha az, hogy hátra lépjünk egyet, és feljebb tekintsünk, és megkérdezzük, hogy oké, ez is lehet, az is lehet, ebből ez lehet, abból az lehet, egyébként ki tudja, hogy mi lesz. Jó lenne tudni, hogy mi az, ami helyes, mi a lényeg, mi az, amit figyelembe kell vennem. Mintha azt mondaná Isten ebben az igében, hogy nézd, arra, amire szükséged van, az nem túl bonyolult. Három dolog. Élj az én döntéseim szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Istened előtt. Ennyi. Ennyi. Élj a döntéseim szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Istened előtt. Ennyi. Ez a lényeg. Mégis, hogyha nézzük ezt a Biblia verset, meg ezt az egész könyvet, a Mikás könyvet, elolvassátok, fél óra alatt megvan érdemes elolvasni, egy nagyon érdekes könyve az Ószövetségnek, akkor azt látjuk, hogy mielőtt ebbe a három útmutatásba belemenne Mikás és leírná, előtte másról beszél. Ez a három tanácshoz megérkezik, és nem ezzel kezdi, hanem megérkezik hozzá. De mivel kezdi? Arra hív bennünket, hogy mielőtt elkezdenénk azon gondolkodni, hogy hogyan lehet boldogulni az élettel, előtte nézzünk fel Istenre, hogy ki az az Isten, akit mi követünk. Na ebből fog következni néhány dolog, hogy hogyan lehet boldogulni a dolgainkkal. De Istennel kezdi. Ennek az az üzenete, hogy mielőtt az életedet akarod vezetni bárhogyan, Istennel kell kezdened. Nem tudod őt megkerülni. A vele való kapcsolaton fog múlani minden. Mit kezdesz Istennel? Ez el fogja dönteni, hogy számodra mi az a néhány fontos dolog, amit figyelembe fogsz venni. Kezd Istennel, ez a Mikásnak az első üzenete. Miért fontos Istennel kezdeni? Észrevettétek már, hogy a Bibliát olvasva azt lehet látnunk, hogy amikor Isten fölvette a kapcsolatot egy emberrel, mindegy, hogy ki volt az, mindig azzal kezdi, hogy bemutatkozik neki. Önmagáról beszél, önmagára mutat rá először. Például, amikor Ábrahámmal fölveszi a kapcsolatot, ugye mit mond neki? Azt mondja, hogy én vagyok a mindenható Isten. Én vagyok a te pajzsod. Azon gondolkodtatja el Ábrahámot, nem azon, hogy hú, itt az Isten, mit várhatok majd tőle, és ígér neki mindenféléket, hanem azt mondja, hogy először ismerj meg engem. Ezen sokkal több fog múlani, mint bármi máson. Amikor Mózessel találkozik Isten, neki is bemutatkozik. Azt mondja, hogy én vagyok, a vagyok, aki vagyok. A leszek, aki leszek, és a voltam, aki voltam. Aki egyedül létezik önmagába. Aki egyedül dönti el azt, hogy mi létezik körülötte. Akiben áll fönn minden, és aki fönntart mindent. Ugye ez egy olyan mély, misztikus neve Istennek, nehéz visszaadni nyelvileg. A létigének egy változata, és benne van a múlt, a jelen és a jövő, hogy Isten volt, van és lesz. És bemutatkozik Mózesnek, mert Mózest olyan dolgokra hívja Isten, amit Isten ismerete nélkül nem tud végezni az ember. Azért nagyon fontos, hogy Istennel kezdjük, hogy engedjük, hogy ő bemutatkozzon nekünk, mert ezen alapul a hit. Jézus is ugyanezt csinálja. Figyeljétek meg, hogy többször kezd úgy beszédet, hogy mit mond, hogy én vagyok. És egy csomó ilyen kijelentése van, hogy én vagyok az élet, én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet kenyere, én vagyok az élő víz, én vagyok az ajtó, én vagyok az út. Állandóan magáról beszél. Nagyon fontos. Meg kell érteni, hogy kicsoda ő, mert ettől sokkal jobban függ az, hogy mi milyen pályát futunk be az életbe, mint bármi mástól. Jobban függ attól, hogy mit tudunk Jézus Krisztusról, és hogy hogyan kapcsolódunk emiatt ő hozzá, mint hogy milyen gyülekezethez tartozunk, milyen felekezethez tartozunk, milyen teológiai irányzatot követünk. Sokkal jobban függ, hogy kicsoda az az Isten, aki engem megszólított és elhívott. Isten azzal kezdi, hogy bemutatja önmagát, beszél a szándékairól és az útjairól. Miért? Mert a vele való kapcsolatunk hitet igényel. És a valódi hit az mindig válasz. Az reakció. Soha nem akció, soha nem kezdeményezés. Az igazi, valódi, élő hit az mindig válasz arra, az ember szívének a válasza arra, aki Isten. Akit érzékelünk, megtapasztalunk belőle. Elhinni valamit Istenről és hinni Istenben, ez nem ugyanaz. Szükségünk van arra, hogy Isten kijelentse önmagát számunkra. Az emberi léleknek nem elég, hogy tud Istenről dolgokat. Simán egy lelki sivatagba futhatsz bele, úgyhogy nagyon sok mindent tudsz Istenről. Én tudom, sokszor voltam már a saját sivatagjaimban. Aközben tudtam a leckét, az aranymondásokat, amiket megtanítottak nekem gyerekkoromban, vagy amit én tanultam meg, vagy amit mások mondtak nekem, mind tudtam. De más dolog kapcsolatban lenni Istennel, és tudni valamit róla. Hajlamosak vagyunk félreérteni a lényeget enélkül. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a dolgok velünk kell, hogy elkezdődjenek. Hogy Isten távol van, mindent tud, figyel minket, persze. De nekünk kell rendbeszedni magunkat. Nekünk kell először bizonyítani. Nekünk kell letenni valamit először az asztalra. Ahhoz, hogy Isten valamit megáldjon. Nem így van. A Biblia azt mondja, hogy pont fordítva van. Akármibe vagy benne, akármi elé nézel, akármivel küzdesz, akármire készülsz, kezd Istennel. Istennel kezdődik. Ugye logikus, minden vele kezdődött. Ő mondta ki azt, hogy legyen, és azért van minden, meg mi is azért vagyunk. Vele kezdődött. A megváltásban is ő volt a kezdeményező. Nem az volt a történet, hogy már elég jók voltunk ahhoz, hogy megszánjon minket. Azt mondja a Biblia, hogy ő előbb szeretett minket, hogy mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy először nekünk kell kezdeni a dolgokat, de ez fordítva van. Az Istennél kell kezdeni. Isten Jézus Krisztusban emberré lett értünk, közénk jött. Ő kezdeményezte azt, hogy a kapcsolatunk vele helyreálljon. Olyan nagy a távolság, hogy esélyünk nem lenne Istenhez visszatalálni. Belekapcsolódni a vele való közösségbe újra. Neki kellett megtenni ehhez az első lépést, a másodikat, a harmadikat, a századikat, és egyszer oda jutottunk, hogy mi válaszolhatunk erre. És itt a Mikeás könyvében is, ahogy nézzük, hogy mit mond ez a vers, először Istenről beszél. Na te hogy vagy ezzel? Bemutatkozott már neked Isten? Vagy mikor beszélt utoljára neked Isten önmagáról, az ő szándékairól, az ő útjairól? Keresed-e a találkozást vele? Ő érte. Nem azért, hogy kérjél, hogy elmondjál, hogy megnyerd az áldását, meg a támogatását, meg nem tudom micsodáját, hanem hogy ő érte, hogy őt jobban megismert, hogy vele való kapcsolatban juss mélyebbre. Van igényed rá? Tudsz időt szánni erre? Tartasz fönt időt arra, hogy csendben légy, vele találkozz. Azt keresd, hogy ki ő. Ne azt kérd, amit ő adni tud. Kell kérnünk. Az Úr is bátorít rá, hogy kérjünk bátran. De az ige azt mondja, hogy ez nem biznisz. Kell, hogy Isten önmagáért szeressük, és önmagáért legyen fontos nekünk. Mikás üzenetében is ezt látjuk. Mielőtt megmondaná, hogy mire ügyeljünk az életben, először arra hív bennünket, hogy nézzünk fel Istenre. És hogyan mutatkozik be itt Isten? Két nevét is találjuk, ezzel most én nem akarok foglalkozni, de érdemes gondolkodni rajta, azt mondja, hogy mit kér tőled az Úr, mit kíván tőled az Úr. Ő egy Úr, aki kormányozza, uralja ezt az egész világot, akkor is, ha néha nem így látszik a háttérben. A másik, hogy a te Istened, ezt mondja, és itt a Jahve név van, amire már utaltam, egy titokzatos neve Istennek. De hadd emeljek ki más dolgokat őróla. Amit láthatunk ebben a versben, hogy Isten egy olyan Isten, aki szóba áll velünk. Ugye azt mondja Mikeás, hogy ember, megmondta az Isten neked. Az eredeti szó inkább úgy fordított, hogy megüzente neked, hogy mi az, ami jó. Tehát Isten szóba áll velünk. És ebből mindjárt látjuk a második dolgot is, hogy Isten olyan Isten, aki jót akar nekünk. Hogy ember megmondta neked az Isten, hogy mi az, ami jó. Annyi sok aggodalmunk, szorongásunk feloldódik, hogyha el tudjuk hinni ezt Istenről. Ha látunk egy Istent az életünk felett, aki jót akar nekünk. Mennyi idő, energia megy el azzal, és szükségszerű, tehát nem azt mondom, hogy ilyesmi nem kell foglalkozni, az életnek egy bizonyos területét ez meghatározza, de mennyi idő, energia megy el azzal, hogy keressük a jó akaróinkat, a szövetségeseinket, akikben egy-egy ügyben támaszkodhatunk. Azt mondja a Biblia, hogy oké, de kezd Istennel, tedd tisztában magadból, hogy a legfontosabb szövetségesed, jó akarod, ez az élő Isten. Isten azt mondta, hogy jót akarok neked, és szívesen megmondom, hogy bizonyos helyzetekben mi lenne a jó. Harmadszor Isten olyan Isten, aki velünk kapcsolatban kíván dolgokat. Azt mondja itt ugye Mikeás, hogy ember megmondta neked az Úr, hogy mit kíván tőled, hogy mi az, ami jó neked. És ezt szeretném aláhúzni, ezt a kívánni szót. Ez valami olyasmit jelent, hogy Istennek vannak kívánságai veled kapcsolatban. Vannak álmai veled kapcsolatban. Nem csak arról van szó, hogy mindannyiunknak vannak álmaink az életünkkel, hanem arról, hogy Istennek is vannak álmai. A te életeddel, az én életemmel kapcsolatban. Vágyik valamire, hogy valahova eljuss. Isten egy olyan Isten, aki kíván valamit neked, valamit, ami jó. Azt mondja itt Mikeás, hogy nézz fel Istenre, ha megteszed, egy olyan valakit fogsz látni a mennyben, aki kívánja neked a legjobbat. Ez a szó egy kicsit többet is jelent ennél egyébként, az eredeti azt jelenti, hogy megkívánni, előírni, elvárni valamit, ami jó. Nekem erről az egyik kedvenc filmem jut eszembe, a Tűzszekerek. Emlékeztek arra a jelenetre, amikor a Harold Abrahams, ott a barátnője társaságába vigasztalódik a lelátón, és éppen nyalogatja sebeit, hogy lefutották, és csak a második lett. És éppen készül föladni a versenyzői pályafutását, és akkor az a kis bajcos, szivaros Mr. Massabini megállott, felszól neki, hogy Mr. Abrahams, 2 yardot tudok segíteni magán. Ugye egyen vesztett, a másik elég lesz a győzelemre. 2 yardot tudok segíteni önmagát. Az edző azt mondta, hogy én ezt meg tudom csinálni veled. Volt egy álma ebben a tehetséges fiúban, meglátta az olimpiai bajnokot. Látta azt, amit az Ábrahám szépen föladni akart. Ez a zsidó fiú ugye el volt bizonytalanodva önmagába. Érdekes ez a film, jó megnézni. És az ember azt mondta, hogy én viszont látom benned. És utána megfogalmazta az edzések során az elvárásait, és kihozta ebből a fiúból többet, mint azt a 2 yardot. És olimpiai bajnok lett belőle. Valami ilyesmiről beszél itt Mikiás, hogy figyelj, Isten kíván veled kapcsolatba dolgokat. Ő nem a levegőbe beszél. Ő ki tudja hozni belőled még azt a 2 yardot. Sokszor előfordul velünk, hogy bizonyos dolgokat föladunk. Hogy jobbá legyünk, hogy mássá legyünk, hogy megváltozzunk, hogy látjuk, hogy valami kellene, de annyiszor megpróbáltuk, és nem sikerül. Kezd Istennel. Ő álmodik rólad, látja rólad, hogy kivé lehetsz, és vele meg tudod csinálni. És hogyha Istennel kezdjük, ha ő rá nézünk föl, hogyha vele indulunk el, hogyha vele való kapcsolatunk mindenek előtt való, utána jön ez, hogy mond valamit, hogy na ezzel a kapcsolattal már viszont rá lehet nézni az életre. És 3 dolgot mond, hadd emeljek ki, az új fordítás szerint ez 3 felszólítás. Nem olyan könnyű egyébként az eredeti szöveget fordítani, elég sokféle fajta verzióban benne van, mindegyiknek van egy erőssége, amit jól kifejez, de nem olyan könnyű. Az egyik, hogy élj, a másik, hogy törekedj, a harmadik, hogy légy. Azt mondja, élj Isten törvénye szerint, vagy döntései szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos. Ha Istennel kezded, ha hozzá kapcsolódsz, ha neked ez a kapcsolat mindennél előrébb való, utána az élet dolgaival kapcsolatban ez a 3 dolog el fog igazítani. Élj a törvény szerint, ugye megmondta neked az Úr, csak azt kéri, hogy élj a törvénye szerint. Az eredeti héber szöveg az életet egy olyan szóval írja le, ami tevékenységet jelent. Tehát, hogy teszünk dolgokat az életünk során. Ami itt felszólítva, módban úgy van megfogalmazva, hogy élj, az a szószoros értelmében azt jelenti, hogy cselekedni, tenni, véghez vinni, megvalósítani dolgokat. Tehát úgy lehetne visszaadni, hogy ember megmondta az Isten, hogy mit kér tőled, mi az, ami jó, hogy tegyél dolgokat az ő törvénye szerint. Tehát nagyon fontos, hogy itt a Biblia hogy látja az életet. Sokat elárul arról, hogy Isten mit gondol az életről. Nem arra való az élet, hogy elmúljon valahogy, hanem hogy bizonyos dolgokat te véghez vigyél. Hogy megtegyél, hogy létrehozzál, hogy megvalósítsál. Erre való az élet. Ez az, amire itt Isten hív. Ha el akarsz igazodni az életben, akkor tudnod kell, hogy a lényeg valahol ott van, hogy mit teszel, és mit nem. Hogy mit viszel véghez, és mit nem. Hogy mit csinálsz végig, és mit adsz fel félúton. Vidd véghez, tedd meg, hozd létre. Ez az, amiről itt az ige beszél. Nem az a lényeg, hogy miről ábrándozol, miről gondolkodsz, miről álmodozol, mit tervezgetsz, ha nem jut el a véghezvitelig, a megvalósításig, hanem hogy mit csinálsz, mit tettél, mit vittél véghez, mit valósítottál meg. Tehát élj egy cselekvő életet, tegyél azért, amiben hiszel. Tegyél azért, amit fontosnak tartasz. Tegyél azért, amit értékesnek látsz. Ha valamiről úgy gondolod, hogy meg kell, hogy változzon, akkor tegyél érte. Ez az, amit itt az ige hangsúlyoz, hogy az élet erre való. Hogy kezdj vele valamit, vigyél véghez valamit. Ugye Jakab apostol ugyanezt mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Hát dumáltunk mi bármiről. Olyan dogmatikánk lehet 20 kötetes, hát hogy az ember így térdet hajt. Mekkora tudós. De tenni, a hit a cselekedetek nélkül duma. Semmi, azt mondja itt Jakab. Pál apostol ezt úgy fogalmazza meg, hogy nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. És hát ahhoz, hogy tegyünk valamit, ahhoz erő kell. Nem a feltétlenül keresztény hókusz-pókuszról beszél itt Pál, vagy mindenféle ilyen-olyan megnyilvánulásokról, hanem hogy megtegyük azt. Ahhoz kell ám igazán erő, hogy megtegyük azt, és azt tegyük meg, és csak azt tegyük meg, amit Isten akar. Véghez vigyük, beleálljunk, megcsináljuk. De itt mond valamit az ige, ami eligazít a cselekvésben, ami a tetteinket eligazítja. Azt mondja, hogy amikor valamit csinálsz, Ezt igazítsd Isten törvényéhez. Az eredeti szó ettől egy kicsit tágabb. Azt mondja, hogy a döntéseihez. Simulj bele Istennek az akaratába, amit megismerhetsz a döntéseiből. És Isten rengeteg dologról döntött. Rengeteg dologról döntött. Ezek megismerhetőek, és rengeteg dologról fog dönteni, akár az én személyes életemben. És ezek szerint ez is megismerhető, és a tetteimet ezekhez a döntésekhez kell igazodni. Isten döntött arról, hogy egy ember meddig fog élni. És hogyha eltökölöm az életemet, nem fog plusz 80 évet adni hozzá, hogy megcsináljam, amit nem csináltam meg. Isten döntött arról, hogy egy ember, ahogy fejlődik, milyen fejlődési szakaszokon fog keresztül menni, és miről szól egy csecsemőkor, miről szól egy kisgyermekkor, miről szól a tinédzserkor, miről szól egy fiatal felnőttkor, aztán folytathatjuk tovább. És azt mondja a Biblia, hogy Isten erről döntött, és hogy rendelt ideje van mindennek. Nagyon fontos, hogy fiatalok, itt vagytok. Mire való ez az időszak az életetekben? Sok mindennel ki lehet tölteni. Szent dolgokkal is ki lehet tölteni. De jobb, ha csak az van benne, ami erre való, erre az időszakra való. Sok fontos dolog fog eldőlni, aztán miután 40-50 évet fog meghatározni. Igazodj az Isten döntéseihez. És ezek a döntések megtudhatók részben az igéből, de nem csak onnan. Megtudható a világból, azt is ő teremtette, az ő akaratát csinálta olyanná, amilyen. Megtudható, olvasd, tanulj, tanulmányozd az igét. Sokkal többre megy egy keresztjén, hogyha naponta egy fejezetet elolvas, ez mennyi, egy negyed óra az életéből, és átmossa az ige az ő gondolkodásmódját, és helyre tesz egy csomó mindent, hogy egy gyakorlati dolgot mondjak. Sokkal többre megy vele, mint hogyha néha 15 órát is beleszán, de mondjuk 5 évente egyszer. A kicsiket tedd meg. Isten döntött, hogy nagyon sok dolgot te az igén keresztül fogsz megismerni. De Isten abból is tud szólni, hogyha ezt a világot értelmesen tanulmányozod, hogyha tanulsz, ha rájössz, hogy hogy működnek a dolgok, mert Isten van mögötte. Tanulj, fejlődj. Olvas, járj utána, tapasztalj, menj közel hozzá, éld át, légy benne, és tanulj belőle. És amit megtanultál, amiben látod, hogy Isten így és így döntött, ahhoz igazítsd a tetteidet. Ez az, amit itt mond, ez az ige. Egy nagyon fontos dolgot hadd emeljek itt, és most azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy Isten döntött arról, hogy hogyan válhat valaki az ő gyermekévé, hogy hogyan állhat helyre a személyes kapcsolata vele, hogy hogyan nyerhet bűnbocsánatot és egy új életet, örök életet. Döntött erről. Meg lehet ezt próbálni másképp is. Lehet próbálkozni sokáig. De döntött. Azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ez az Isten döntése. Ezzel kapcsolatban is cselekedned kell. Nem filozofálni, hogy mit hiszek el, mit nem hiszek el. Amikor az első gyülekezet megalakult, és prédikálta Péter az evangéliumot, és hallotta a tömeg, mit kérdeznek a végén? Azt mondja az ige, hogy mintha szíven szúrta volna őket, az eredeti szó, hogy átszúrta a szívüket az evangélium. És mit kérdeztek? Hogy akkor melyik vasárpiskolába iratkozzunk be? Melyik teológiára menjünk tanulni? Mit kérdeztek? Mit tegyünk, atyám fiai férfiak. Az evangélium hív a tetre. És az is tetnek minősül, ami utána a válasz, ugye azt mondja Péter, hogy térjetek meg, merítkezzetek be, bánjátok meg a bűneiteket, szánjátok oda magatokat arra az életre, ami Krisztus követéséről szól. És éljetek azokkal, akik veletek együtt ugyanezt teszik. Na ez is döntés. És Istennek a döntése van mögötte, hogy egy ember megteszi, vagy nem teszi meg. Aztán a második tanács, amit itt ad Mikeás, hogy törekedj a szeretetre. Nehéz visszaadni az eredeti szöveget, itt többféle módon is fordítják ezt le. Valami olyasmit is jelent, a teológiai hallgatóknak mondom, hogy az eredetiben ez a mispát van, ami hűséget jelent. Tehát valami olyasmit mond itt a Szentírás, hogy légy hűséges a szeretethez. Ugye beszélt a cselekedetekről, hogy az élet tettekből áll, ott törekedj Isten döntéseihez igazodni. Itt meg elfordít bennünket a kapcsolataink felé. És azt mondja az ige, hogy törekedj a szeretetre. Maradj hűséges a szeretethez a kapcsolataidban. Na mit jelent ez? Hát azt, hogy az élet olyan, hogy túl sok helyzet adódik arra, hogy elforduljunk a szeretettől, hogy elcsábuljunk a szeretettől, és valami máshoz forduljunk oda. Harag felé, megvetés felé, a szkeptikusság felé, egy csomó minden felé, lenézés, mások lenézése felé, a bizalmatlanság felé. Tehát sok dolog felé oda lehet fordulni. Itt azt mondja az ige, hogy bármi is jön, ha te azt akarod, hogy az életed a lényegről szóljon, hogy megmaradjon abban, ami igazán fontos, ami értékessé teszi. Légy hűséges a szeretethez, ragaszkodj a szeretethez. Az új fordítás azt mondja, hogy törekedj a szeretetre. Tehát az élet az ettől elvinne bennünket, de mi megtehetjük, hogy törekszünk rá, hogy megmaradjunk a szeretet mellett. Valaki nemrég mondta nekem, hogy némelyik ember mint hülye. És ugye ezt úgy fogalmazta meg, hogy az ember így először elgondolkodik rajta, hogy hogy is van ez most, és azt mondod a végén, hogy hát igen, van benne valami. Hát ilyen a világ. Ezért fontos ez a felhívás, hogy oké, és akkor mi van? Akkor törekszek a szeretetre. Ez az, amit itt Mikeás mond. Ezzel a figyelmeztetéssel az ige az elismeri, hogy a szeretet az nem is olyan könnyű dolog. Oda kell rá figyelni, tanulni kell. Sokszor meg kell küzdeni érte. De arra int, hogyha azt akarjuk, hogy a lényeg legyen a lényeg az életünkben, akkor a kapcsolatainkban törekedjünk a szeretetre. És ez a szép magyar szó, hogy törekvés, ugye már kifejezi, hogyha egy kicsit fölbontjuk és gondolkodunk rajta, hogy célokat elérni úgy, hogy szinte beletörik valamink. Van is ilyen kifejezésünk, hogy valaki a kezét, lábát töri, ugye, hogy bizonyos célba eljusson. A görög újszövetség is ismer egy olyan szót, ami a célokért való megküzdést ezzel írja le, az agonizomája. Agonizálva küzdeni valamiért. Amikor a sprintert látod, hogy úgy fut azt a 100 métert, hogy amikor lefutott a végén, mi történik vele? Ott összerogyik, és agonizál perceket, nem elég az oxigén, nem bírja a tüdeje, a szíve. De mindent beleadott, hogy befusson. És vissza kell jönni az életnek bele, mert hogy fölélte a tartalékait annak érdekébe. Agonizálva küzdeni egy cél elérése érdekébe. És hát valami ilyesmiről beszél itt Mikeás, hogy hát nem olyan könnyű dolog szeretni. Aki azt mondja, az hazudik. Nem olyan könnyű szeretni. De küzdj meg érte. Törekedj a szeretetre. Az a helyzet, hogy például itt sokan vagytok fiatalházasok, meg olyanok, akik majd lesztek fiatalházasok. Ugye a Pályi Feri bácsi mondta, hogy miért házasodik a legtöbb ember, mert szeretne boldog lenni. De hát hol ígéri a Biblia, hogy boldogok a házasok? Sehol. Miért? Mert a Biblia mindig igazat mond. Szóval, hogy aki így gondolkodik, az valószínű, hogy fejre megy. És hát a házasság az egy például egy tipikusan olyan dolog, hogy néha nagyon magasan járunk, élvezzük, és boldogok vagyunk miatta. Néha meg olyan mélységeket járunk, hogy az ember azt gondolja, hogy miért nem figyeltem én arra, hogy azt mondja a Korintus levél, hogy jobb egyedül maradni. Na, itt ilyenkor mi a teendő? Hát ez, amit itt Mikeás mond. Hogy törekedj a szeretetre. Könnyű akkor szeretni, mikor a felegekbe járunk. Egy házasság azért marad föld életfogytiglanig, mert hol az egyik, hol a másik. Hajlandó megtörni azért, hogy a szeretet bennmaradjon a rendszerbe. Hogy a szeretet vigye tovább azt, amit más nem tud továbbvinni. És ugyanezt látjuk Istennek a viselkedésében. Mit mond a római levél? Hogy mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ő döntött úgy, hogy megmarad a szeretet mellett. És az ő szeretete előhívta a miénket. Persze ez se garancia, ugye sokan vannak, akik nem szeretik viszont Istent. Itt se lehet megígérni senkinek, hogyha te megmaradsz a szeretet mellett, ez egy olyan sikerrecept, hogy mindig viszont fognak szeretni, nem tudom megígérni. De az biztos, hogy a te életed az ott marad a lényeg mellett. A tied az ott marad, ahol lennie kell, a szeretet mellett. És ez átsegít bennünket nehéz időszakokon, és megőriz fontos kapcsolatokat, és jövőt ad a kapcsolatainknak. Tehát az első tanács arra hívott, hogy éljünk tevékeny életet, de ennek során Isten döntéseit vegyük alapul. A második tanács arra hívott, hogy a kapcsolatainkban küzdjünk meg a szeretetért, ha kell, szenvedjünk a szeretetért, hogy valami, aminek élnie kell, tovább élhessen, vagy életre kaphasson, vagy helyreállhasson, vagy megoldódhasson. A harmadik tanács viszont Isten felé fordít bennünket, és azt mondja, hogy légy alázatos Isteneddel szemben. Itt is nagyon sok érdekes kifejezés van. Én úgy írtam körül ez a Heiser version, hogy légy készen úgy járni az Úr után, hogy folyamatosan kisebbé válsz. Légy készen járni Isten után úgy, hogy folyamatosan kisebbé válsz. Az a szó, amit az életnek van fordítva, az a menni, járni igéből származik. Ez azt jelenti, ez a Bibliának az egyik központi metaforája az életről. Hogy valaki útnak indított téged és engem, minden embert, és valaki vár a célban bennünket. Ez a személy ugyanaz. Istennek köszönhetjük az életünket, és ő vele fogunk találkozni végén. És e között, a pont között megyünk. Az életünk, ez ebből áll. Egyébként nem is tudunk szabadulni ettől a metaforától, mi sem, mert hogy írjuk le a hétköznapokat, hogy megyünk a boltba, megyünk az iskolába, megyünk a munkahelyre, megyünk a gyülibe, megyünk ide, megyünk oda. Az életünk az egy folyamatos menés. És tényleg így van. Megyünk. A születéstől a halálig egy utazás. Megyünk. De merre? Hova? Az élet valamilyen célba be fog futni, ezért nem mindegy az útválasztás. Amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, ez ezért létfontosságú kérdés, hogy ezt megértsük, hogy a kezdőpont és a végpont, hogy ugyanaz legyen, az élő Isten, akinek köszönhetem az életemet, és a megváltó Isten, akinek köszönhetem az örök életemet. Ezt a két pontot egyedül Jézus tudja összekötni. Én vagyok az út, mondja Jézus. Tehát az útválasztás, az úton létel, ez egy központi gondolata a Bibliának, és itt erről beszél, hogy miközben járod ezt az utat, az életed útját, légy alázatos Isteneddel szemben. Egyébként a bűnnek például az egyik központi szava a Bibliában pont mi? A céltévesztés. Hogy valaki megy ez úton, a saját útján, és egy másik célba fut be, mint ahova be kéne futnia az életnek. Isten mindenkit vár, hazavár, és vannak, akik nem érnek haza, mert céltévesztenek. Jézus tud téged célba juttatni. A másik dolog, ami benne van itt a héber szövegben, az az, hogy valaki után menni. Ez is benne van. Hogy ahogy ezt az utat járjuk, valaki után megyünk, és hogyha ezt összerakjuk, akkor azt mondja, Isten elindította, Isten vár, meg Isten előttünk megy. Ugye ezek olyan kicsit olyan ellentmondóak, én nagyon szeretem a Bibliában ezeket a logikai határokat szétfeszítő összefüggéseket, meg képeket, mert szétfeszíti. Isten ott az elején, ott a végén, de közben is ott, mint ahogy Izraellel vele volt, ugye, olvassuk, hogy ment a nép, de miután? Ott volt Isten a tűzoszlopban, a füstoszlopban, előttük járt. A keresztény élet az egy követés, miközben úton vagyunk, nem elveket követünk, nem dogmákat követünk, nem törvényeket és szabályokat követünk, hanem egy szemét követünk. Isten előttünk jár, a keresztény élet Krisztus követés. Akkor tudok követni őt, hogyha lába nyomába lépek, ha közel maradok hozzá. Ez az, amit kifejez az ige. És amit még itt mond, tehát, hogy megyünk ezen az úton, az életünk útján, és hogy követünk valaki után megyünk, de közben történik velünk valami. Amit itt kifejez a héber, az az, hogy kisebbé lenni. Megnéztem a Google mire jó, ugye van ez a Google fordító, ajánlom nektek, ti is lehettek teológusok, nagyon könnyen. Szóval beírjátok, ha megtaláljátok, hogy melyik héber szót kell beírni. Az, ami itt van, az például a mai héber modern nyelv, az azt használja a megszorításokra. Például a gazdasági megszorításokra. Tehát valami, ami túl nagy, például egy kiadás, ha megszorítjuk, hogy kisebb legyen. Na itt valami ilyesmiről beszél a Szentírás, hogyha te tényleg Istent követed, akkor átmész egy olyan belső folyamaton, egy olyan belső átalakuláson, hogy folyamatosan kisebbé leszel. Hát a keresztelő János se volt egy könnyű krapek, szerintem nem arról volt híres, hogy alázatos, hanem jó meg tudja mondani, típusú ember volt. Mégis mit mondott? Ő pont erről beszélt. Amikor két tanítványa kérdezte, Jézusra találkoztak, hogy ki ez, akkor mondta, hogy őt kövessétek. Neki növekednie kell, nekem meg alábbszállnom. Egyre kisebbé válnom. Ez ugye ez nem jelenti azt, hogy egy ember, aki ezen megy keresztül, az ilyen alázatoskodó anyámasszony katonája, egy ilyen földi giliszta mentalitással él a mindennapok során, egy hernyó. Aki ebben az útban jár, akit Isten így formál, annak az embernek van igazán tartása. Annak az embernek van igazán bátorsága. Az az ember tud igazán bátran hozzáállni az élet dolgaihoz, mert tudja, hogy itt a cél, ez az Isten döntése. Én ilyen kicsi vagyok, mégis nekem mondja, bele fogja tenni azt, amit neki kell. Én bátran megyek. És hát azokat az embereket, ha nézzük a Bibliában, akik ezt az utat járták, hát nem voltak egy alázatoskodó, tedd ide, tedd oda emberek, berakták a sarokba, ott maradtak, beküdték az ágy alá, hogy ágy alá gyula, akkor ott maradtak. Egyáltalán nem. Ezekkel az emberekkel nem lehet játszani, nem lehetett sakkozni. Ezek bátrak és erősek voltak, belső tartásuk volt. Egyre kevesebb volt belőlük, abból az emberiből, ami valamikor Istennel föllázadt, Istennel szemben föllázadt, és egyre több volt abból, ami az Isten tolt bennük, a Krisztus bennük lévő életéből volt több. Az embernek rá kell ébrednie, hogy az életben igazán fontos dolgokhoz kell a tehetségünk, kell a tudásunk, kell az erőnk, kell a bölcsességünk, sok minden kell. De ha mindezt összerakjuk is, az kevés lesz. És minél többet tudunk Istentől várni, remélni, és Istentől elfogadni, annál többek tudunk lenni. Lefelé törekedtek azok az emberek, akik ezt az utat járták. Egyébként miért fontos ez? Mert az a bűnnel kapcsolatos ős problémát teszi rendbe. A bűnnek a története a mennyben indult, mivel? Hogy Lucifer azt gondolta magáról, hogy ő majd bejárja azt az utat, ami egyenlővé teszi őt majd Istennel. Nem lefelé ment, fölfelé ment. És az egész univerzum bukott bele. És mi is buktunk bele. Tehát az ősi probléma ez az, amikor az ember nem tudja, amikor a szellemi lények nem tudják, az ember nem tudja magát megalázni Isten előtt, és tud kicsivé válni. Szeretném összefoglalni a végén. Én nem tudom, hogy a ti életetek miről szól, mennyire komplikált, mennyire egyszerű. Fogalmam sincs. De ne felejtsétek, hogy Isten azt mondja, hogy az életre, ha gondolsz, akkor az nem olyan bonyolult, ha a lényeg akarod, hogy a lényeg legyen. Csak mi? Csak az, hogy kezd Istennel. Nézz fel ő rá először. Meríts erőt abból, hogy ő kicsoda. Mindig legyen az első kérdésed, hogy Istenem, itt vagy-e ebben, és te mit akarsz, te ki vagy? Te hogy látod? És utána három dologra figyelj, hogy az életed legyen egy tevékeny élet, ami Isten döntéseiből indul ki. A kapcsolataidban törekedj a szeretetre, mert nagyon sokszor próbára fogja tenni az élet, de ne légy hűtlen a szeretethez, maradj meg a szeretet mellett hűségesen. Akkor az életed arról fog szólni, amiről szólnia kell. És miközben követed Istent naponta, engedd, hogy egyre kisebb lehess, hogy ő egyre nagyobb lehessen. És úgy erős leszel, és az élet arról fog szólni, amiről szólnia kell. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, itt vagyunk előtted, és szeretnénk megköszönni neked, hogy annyi türelmed van hozzánk, és annyi szeretettel hordozol bennünket, és formálsz minket. Köszönjük, hogy kész vagy előttünk járni. Köszönjük, hogy kész vagy beszélni velünk a te döntéseidről. Köszönjük, hogy kész vagy erőt adni, hogy meg tudjunk maradni a szeretet mellett. Köszönjük, hogy kész vagy eltűrni, hogy olyan nehezen tanuljuk az alázat leckéjét, hogy annyiszor kísért minket, hogy nagyok legyünk, ahelyett, hogy kicsik szeretnénk lenni. De köszönjük, hogy itt vagy nekünk, és segíts veled kezdenünk. Ma is, ha elmegyünk innen, holnap is, a jövő héten is, meg az életben megtanulni ezt a leckét, hogy, hogy veled kell kezdeni. Ha az életet azt akarjuk arról szóljon, amiről szólnia kell, akkor veled kell kezdenünk, és utána erre a három dologra tudjunk figyelni. Köszönjük neked a te jelenlétedet. Amen.